Újink itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várható a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben, a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Elhunyt Kosmovszky Edina. Az 1956-os forradalom legendás, piros kabátos lányaként ismerté vált bátor tanúját és résztvevőjét május 12-én 87 éves korában érte a halál, tájékoztatta a Nemzeti Örökség Intézete és a család közös közleményben az MT-t. A NAV központi ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készült. Szerdáig reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen és telefonon is. Már több mint 2 millió 200 ezer személy jövedelemadó bevallás beérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánok a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai híreket követően elsőként a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban. Ma este Racsa Baltya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai hírek követően Velsz az Alma című írását hallgathatják meg. Ezt követően elsőként a ferences vértanúk közül Lukács Pelbárt életéről hallanak, majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, amelyben Bolberlitz Pár teológus egyetemi tanár lelkinaplója alapján állított össze szerdahelyi csongor. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Móri Zsigmond háború ellenes novelláját, a szegény embereket ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Várhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével és Orosz Tokár Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával. Majd vendégünk lesz Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett ProUrbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is kérdez a szerkesztő Molnár András. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Jézus mennybe meneteléről, a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt várom önöket.
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsorában. Racs Csaba atya vagyok, ma estének ebben az órájában én leszek magukkal. Hívásaikat, észrevételeiket a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszámán várjuk. Szűk egy hét múlva pünkösd ünnepét, Szentlélek kiáradásának az ünnepét, az egyháznak a születésnapját fogjuk ünnepelni. Arra gondoltam, hogy a mai este kicsit ezzel az ünneppel, illetve az ezt megelőző mennybe menetel ünnepével foglalkoznánk. Cél az lenne, hogy átgondoljuk azt, hogy mi az, amire a hitünk támaszkodik, mi az, ami miatt mi keresztények vagyunk, mivel tudjuk igazolni a hitünket, nem csak másokkal szemben, hanem saját magunk előtt is, mik azok az élmények, mik azok az ajándékok, amelyek kegyelmi ajándékok, amelyek révén mi hívő emberek, tanítványok vagyunk, és ezzel együtt, hogy Szentléleknek milyen tevékenységét tapasztalhattuk meg a saját életünkben, ami erősít minket. Hogy hogyan tapasztaltuk meg Jóistennek ezt a fajta ajándékát, amely ott van mindannyiunk életében, főleg azokében, akik részesültek a bérmálás szentségében. Ugye nagyon sokszor erre nem is szoktunk gondolni, hogy a templomba járók, mi azért többnyire meg vagyunk bérmálva, tehát ugyanazt az ajándékot kaptuk szentségi értelemben, mint amit az apostolok is annak idején ott az első pünköstkor, csak mi kevésbé látványos módon, de ugyanaz a kegyelem megvan, csak oda kellene rá figyelni, és tudatosítani kell, hogy mi is megkaptuk ezt a fajta képességet, a küldetéshez való kegyelmi erőt, amivel bármikor tudunk élni. Kezdeném valahol azzal, amivel mindig ilyenkor ezeknél az ünnepeknél szoktuk a szentmiséinket, hogy ilyenkor a szertartásainknak a rendje az követi a szentírás elbeszéléseinek a sorrendjét. Tehát, hogy akkor az események egymást követték. Tegnapi mennybe meneteli olvasmányunk is valahol ugye erről szólt, hogy feltámadása után Jézus 40 napig megjelent a tanítványoknak, nem sokára felolvasom ennek a tegnapi olvasmánynak egy részletét, és a 40. napon az apostolok küldetést kaptak, Jézus fölment a mennybe, majd ezt követően 10 napra, az 50. napon pünkösd ünnepén pedig megkapták a Szentléleknek az ajándékát, megkapták azt a szükséges erőt, kegyelmi hátteret, azt a hátszelet, ami kellett ahhoz, hogy ők valóban apostolként a maguk küldetését teljesíteni tudják. Hogy hangzott ez a tegnapi szentírási olvasmány az apostolok cselekedeteiből, annak is a leges legelejéről, az első 11 versből kaptuk tegnap az olvasmányt. Én nem olvasom fel teljes egészében, hanem csak a mai alkalomhoz leglényegesebb részét. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, melyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él, 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok, János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. De így hangzott az első része a tegnapi olvasmányunknak, apostolok cselekedeteinek a bevezetője, amiről tudjuk azt, hogy Lukács evangéliumának a folytatása, második kötete, így is lehetne mondani. Lukács evangélista, ennek a bizonyos Teofilnak, aki feltehetően egy katekumen volt, akinek az oktatására készítette az evangéliumot, illetve az apostolok cselekedeteit Lukács evangélista, az ő számára egyfajta tanúságot tesz. És itt számunkra tegnapi nap is, és majd pünköstkor, amikor halljuk a pünkösdről szóló beszámolót, szintén az apostolok cselekedeteiből egy hét múlva, akkor gondoljunk erre, hogy ami ott elhangzik a Szentírásban, az az apostoloknak a tanúságtétele, a hite. Ők tulajdonképpen csak annyit akarnak továbbadni, amennyi az ő hitük, amire alapozódik a hitük, amit fontosnak tartanak, amit megéltek. Ugye ezt úgy szoktuk mondani hivatalosan a teológiának a nyelvén, hogy az apostoloknak a hagyománya, az apostoli hagyomány, vagy apostoli tanúságtétel, ami itt megjelenik. Miről tesznek tanúságot az apostolok itt konkrétan Lukács evangéliumán keresztül? Hát megtudjuk azt, hogy a Szentlélek volt az, aki kiválasztotta őket az apostoli tisztségre. Ez nagyon fontos. Tehát tudatában voltak annak, hogy ők nem a maguk akaratából, hanem a Szentlélek kegyelméből, és hát ugye nyilván itt Jézusnak a kiválasztására is kell gondolnunk, evéget lettek apostolok. Megbízást adott ezeknek az apostoloknak. Fölment a mennybe, ugye ezt is megtudjuk. Ez többször elhangzott a tegnapi vasárnap, ugye az evangéliumban is erről volt szó. 40 napon keresztül tanította őket, beszélt nekik Isten országáról. Sokféleképpen megmutatta nekik, hogy él, tehát hogy valóban feltámadt. Máshol még azt is olvashatjuk, hogy mint tanúságtételt, hogy velük együtt evett és ivott. Mi ezeknek a tanúságtételeknek a célja? Hát ezeknek a tanúságtételeknek elsősorban az a célja, hogy az apostolok, a tanítványok, az ő tanítványaiknak, illetve a későbbi tanítványoknak, a keresztény közösség tagjainak de aláhúzzák azt, hogy mindazt, amit Jézussal kapcsolatban ők megtapasztaltak, amit továbbadnak, amit tanítanak, az nem kitaláció, hanem valóság. És ha megnézzük, ha valaki veszi a fáradtságot, hogy összeveti ezeket a beszámolókat, akkor azt lehet látni, hogy ezek egyeznek. Tehát a különböző tanúságtételek egyeznek egymással, egységes ez a fajta hitvallás. Másodszorban arra szolgál a tanúságtételük, amiről már egy-két szót ejtettem, hogy megmutassák azt, hogy az ő hitük mire alapszik, mivel tudják saját maguk előtt igazolni a maguk hitét. Ez azért fontos számukra, mert ez a hitre vezetésnek egyfajta módja. De gondolhatunk a tegnapi evangéliumnak a végére, ahol Jézus mennybe menet előtt a megbízást átadja az apostoloknak, ami miről szól, hogy tanítvánnyá kell tenni minden népet, és megkeresztelni őket a Szent Háromság nevében. Nagyon fontos egyébként a sorrend, hogy először tanítványok, utána pedig keresztelkednek. Az ősegyháznak a keresztelési gyakorlata, ahol felnőtt, a keresztségre felkészült, hittel rendelkező, a hitét és az Jézussal való kapcsolatát vállalni tudó, és esetleg a vértanúságot is vállalni tudó embereket kereszteltek meg. És nyilván őket hitre kellett vezetni. És a hitre vezetésnek a legcélra vezetőbb módja a személyes tanúságtétel, amikor valaki a saját maga által megélt, megharcolt, sokszor nagyon keményen a maga kétségeivel végig küzdött hitét próbálja megmutatni egyfajta személyes példaként, követendő példaként. Ennél jobb módszer nincs jelen pillanatban sem a mi közösségeinkben, mint az a személyes példa, amit mindannyian tudunk adni. Most akár milyen szinten is van a hitünk, de amit abból megmutatunk, az mindig hiteles, mert ez a miénk. Ott nem tudunk hazudni. Ott tényleg csak azt lehet látni, amit mi valójában átéltünk, amit megtapasztaltunk, fontosnak tartunk, amire alapozzuk a hitünket, amire igazoljuk a hitünket. És itt is az apostolok, az apostolok cselekedeteiben, feltehetően egyébként elsősorban Pál apostol, aki Lukácsnak a műve mögött állhat, ő az, aki a többiek tanúságát tolmácsolja, hogy mi minden történt abban a 40 napban, ami eltelt a feltámadás és a mennybe menetel között. Most zenét hallgatunk, utána folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsorában. Racsa Baltya vagyok, a mai este én vagyok ennek a műsornak a házigazdája. Telefonjaikat, hozzászólásaikat, észrevételeiket a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon várjuk. Mai estének a nagy témája, következő vasárnapnak az ünnepe, a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, a pünkösd, a mi egyházunknak, közösségünknek a születésnapja, illetve egy kicsit ehhez kapcsolódóan a megelőzőekben egy-két gondolatot mondtam mennybe menetel ünnepéről, és ezzel együtt egy nagyon fontos részéről a hitünknek, amit úgy szoktunk mondani nagyon komolyan a teológiában, hogy az apostoli hagyomány. Ugye persze ezt így nem nagyon szoktuk emlegetni, pedig rendkívül fontos szerepe van a hitünkben, keresztény életünkben, hiszen mindaz, amit mi vallunk, Jézusról, Istenről, Szentlélekről, hitről, amit hiszünk, amire alapozzuk a hitünket, az mind-mind az apostoloknak a tanúság tételén alapszik. Azoknak a személyeknek a tanúság tételén, akik személyesen ismerték Jézust, akik a tanítványai voltak, akik látták az ő életét, és ezzel együtt saját magukkal is meg kellett küzdeniük, maguknak, saját maguknak is a maguk hitét valahol föl kellett építeniük, sok kételj után, sok tagadás után, cserbenhagyás után, ugye ezek mind-mind ott voltak előttünk a nagy hétnek, húsvétnek az ünneplése során. Tehát olyan embereknek a tanúság tétel, akik tényleg hitelesen a maguk megküzdött hitét és nagy-nagy emberi tapasztalataikat adták tovább Jézussal kapcsolatban, és a nagy felismeréseiket, itt gondolhatunk akár a húsvét vasárnapra, a feltámadottal való első találkozások, amit említettem is, az élmény, hogy Jézus valóban él, ugye ezt ki is emelte a tegnapi olvasmány, hogy számtalan módon bizonyította az apostoloknak, hogy ő valóban él, tehát nem csak egy kitaláció volt az, hogy ő feltámad, hanem valóban élt, valóban él, valóban legyőzte a halált, vagy majd pünköstkor, hogy hogyan jött el közéjük a Szentlélek, vagy ahogy megörökíti az apostolok cselekedet, érdemes majd a jövő hét vasárnapi evangéliumokat, illetve olvasmányokat így is figyelni, hogy azért ezek az egykor, hát nem egészen a helyzet magaslatán álló tanítványok, egyszerű emberek, hogy milyen bátor tanúságtevőkké váltak, és milyen bátran teljesítették a maguk küldetését. És ők mindezt továbbadták, ugye ez az apostoli hagyomány, amely tovább él a mi egyházunkban, részben írott formában, ennek egy része a szentírásunk, részben pedig nem írott formában, hanem a mi hívő meggyőződésünk révén, illetve az egyházi tanítóhivatal révén. Nyilván, ahogy mondtam, nem szoktuk ezt nagyon említeni, mégis nagyon fontos szerepe van annak, hogy mi ugyanazt valljuk, mint Jézusnak az apostolai. És még itt egy gondolatot hadd fűzzek hozzá, hogy érdemes gondolni a vasárnapi szentmiséken a hitvallásra. Nem véletlenül mondjuk el a hitvallást minden egyes vasárnap. A célja az, hogy a közösség együtt megvallja a maga közös hitét, és csak majd ezt követően kezdi el az eukarisztiát ünnepelni. A megvallott közös apostoli hit után. Tehát ez a célja, ez a funkciója a szertartásokban, vasárnaponként a hitvallásnak az elimádkozása. Szentlélek. Bibliában hogyan jelenik meg a Szentlélek? Tehát így, hogy Szentlélek, mi keresztények az Új Szövetség nyomán használjuk. Ószövetség nem így beszél róla, Ószövetség általában lélekről beszél, Isten lelkéről beszél, Igaz, vannak olyan helyek is, ahol szent lélekről beszél, de általában lélek, Isten lelke. Különböző megnevezéseket használ rá, amelyeket mi magyarul nagyon nem tudunk jól lefordítani, de annyit el tudok mondani, anélkül, hogy bárkit is nagyon megzavarnék vele, hogy kétféle kifejezésünk van a Szentírásban. Az egyik az, mondjuk úgy, hogy az embernek a lelkét jelöli, amely Istennek az ajándéka, amelyet Isten bármikor visszavonhat, amely véget mi nagyon is törékenyek és esendőek vagyunk, mert ha Isten megvonja a mi éltető lelkünket, akkor visszatérünk a porba, ahogy fogalmaz a második teremtés történet, illetve a bűnbeesésnek a története, a mi emberi lelkünk, és ezzel együtt a mi esendőségünk is, és az itt tartózkodásunknak a nagyon is ideig való volt. A másik kifejezés, amit használ az Ószövetségi Szentírás, azt úgy lehetne inkább mondani, hogy Istennek a lelke. A lélek, ami Istentől származik, ami erőt fejt ki, ami teremt, ami felkavarja a dolgokat, amelyik mindig is Istennél volt, nála létezett már a teremtés előtt. Így is használja, mindig olyan esetekben, amikor Istennek a tevékenységéről akar beszélni. Hogyan jelenik meg a lélek? Hát az ember fölüti a Szentírást mindjárt az első lapon, akkor ott a teremtés könyvében, az első teremtés történetben olvashatja, hogy kezdetkor a föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a mélységek felett, a nagy vizek felett. Istennek a teremtő lelke, ez a második fajta megjelölése a léleknek, a szent lélek, amelyik már ott volt a teremtés előtt, ott várt a sötétben, arra, hogy végrehajtsa a küldetését, hogy megalkossa a teremtett mindenséget. A Héber Szentírás olyan szépen beszél róla, azt mondja, hogy lebegett a mélységek felett, mint ahogy az anyamadár lebeg a fiókái felett. Hogy ott lebegett Istennek a teremtő lelke, várva azt a pillanatot, amikor a nagy bű elkészítése megkezdődhet. Ez az első megjelenése a szent léleknek. Utána a következő az egy kicsit már inkább a mi éltető lelkünkhöz is kapcsolódik, ez a második teremtés története, ahol azt mondja, hogy Isten az embernek az orrába lehelte az élet lehelletét, és így lett az ember élőlényi. Ez az éltető lélek, ami mindegyikünkben ott van, ami emberré tesz minket, ami révén mi Istennek a képe és hasonlatossága vagyunk, együtt a feladattal, hogy nekünk, mint Isten képének és hasonlatosságának egyre inkább hasonlóvá kell válnunk a Teremtőhöz, ezzel a feladattal együtt, ami kiemel minket a teremtett világból. Tehát nem a munka, nem is igazából az értelmünk, hanem sokkal inkább a bennünk lévő lélek, ez a többlet, amit ajándékba kapunk, amikor létbe jövünk, és amit Isten visszahív, amikor távozunk ebből a világból. Ez a másik megjelenése. Majd vannak további nagyon fontos részek, a jövő heti olvasmányokban is meg fognak ezek jelenni, Ezekiel próféta könyvéből egy-egy részlet, akkor Joel próféta könyvéből egy részlet, de majd ezekre rátérünk zene után. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán. Szent István Rádió interaktív műsorában Racsaba atya vagyok. 36-os körzet, 510-es, 610-es telefonszámon várnánk a telefonjaikat, hozzászólásaikat, esetlegesen észrevételeiket. Mai estének a témájául szent lelket gondoltam, hiszen jövő héten vasárnap Pünkösd ünnepén szent léleknek az ünnepét fogjuk ülni, és jó gondolni a harmadik isteni személyre, akire még emlékszem teológus koromban sokszor mondták, hogy az elfeledett isteni személy, ami persze így ebben a formában azért nem volt teljesen igaz, mert nagyon sokszor említettük, de nyilván az atya és a fiú említése mellett a Szentlélek az mindig egy kicsit úgy ott háttérben volt, annak ellenére, hogy mind a Bibliánkban, mind pedig a tanításunkban kiemelkedő helyen van, egy nagyon egyszerű oknál fogva, hiszen a Szentlélek az, akinek a révén Isten ezt a világot teremtette, fenntartja. A Szentlélek az, amelyik minket, mint embereket teremtett. Ugye mi is részesültünk valamilyen lélekben, és majd fogunk ugye részesülni a bérmálásunk során Istennek a lelkében. Nagyon sokan már ugye részesültünk is. Tehát a léleknek a teremtő, fenntartó szerepe, hogy akár mennyire is észrevehetetlen vagy láthatatlan számunkra, de mégis ő az, aki életben tart minket, és itt nem csak a fizikai létünkre kell gondolni, hanem a lelki életünkre és a belső életünkre is. Szentlélek nélkül mind fizikailag, biológiailag, mind pedig lelki értelemben halottak lennénk, nem élnénk. Nagyon fontos a Szentléleknek a szerepe, és ezt így látta a Biblia is, hogy az Ószövetségben legelső jövendőlés a Szentlélekről Joel próféta könyvében található, jó fél évezreddel az első pünkösd előttről, ahol ezt olvashatjuk, szintén majd egy hét múlva olvassuk, mint olvasmányt. Így szól az Úr, kiárasztom lelkemet minden testre, fiaitok és leányaitok jövendőlni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomást látnak, sőt, még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban. Égen és földön jeleket mutatok, vért és tüzet füstoszlopokat, a nap elsötétedik, a hold vérré változik, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Az Úr napjához köti Joel próféta a léleknek az egyetemes kiárasztását, és elmondja azt, hogy mi a célja ennek az egyetemes kiárasztásnak, az üdvösség, mert így fogalmaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, mert amint megmondta az Úr, Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék a menekültek számára, akiket meghív az Úr. Egy nagyon furcsa szöveg, hogy a Ószövetség, ahol Joel próféta elmondja azt, hogy bár mi emberek igen gyarlók vagyunk, és bűnösök, nem tudunk szabadulni a bűneinktől, és ő úgy látja, hogy emiatt ítélet vár mindenkire, de mégis Isten az ő szent lelke segítségével megkönnyörül az embereken, mindazokon, akiket meghív az Úr, így mondja, azaz, akiket meghív az Úr, és elfogadják ezt a hívást. És a Szentléleknek az adománya révén képesek lesznek segítségül hívni az Úr nevét, ez egy bibliai fogalom, ez a hitnek a kifejezése. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az annyit tesz, mint aki kifejezi a maga élő hitét. Például ilyen volt az Ószövetségben Enós, aki először hívja segítségül az Úr nevét. Az első hívő ember az emberiség történelmében, így is lehetne fordítani. Tehát a lélek képessé tesz minket arra, hogy élő hitünk legyen. Erről beszél Joel próféta, és mindaz, aki élő hitre jut, az elkerüli az ítéletet, majd az emberi történelem végén, az ítélet napján, az Úr napján. És ezt az üdvösséget Sion hegyéhez, Jeruzsálemhez köti. Itt van egy kis áthallás, a messiás várásra, ami ott van az Ószövetségben, ahol Jeruzsálembe, Sionra várták a messiást, ahol végül is egyébként beteljesítve ezeket a várakozásokat, a mi Urunk tevékenysége is részben zajlott. Megváltó kereszt halála ott történt, és feltámadása. Jeruzsálem, a szent város. Tehát már a kezdet kezdetétől megvolt ez a meggyőződés, hogy Isten a maga lelkével képes rajtunk segíteni, és ez tovább erősödött később, ugye Jeremiás prófétánál, Ezekiel prófétánál, ahol fölvetődött az a gondolat, hogy látva az emberi valóságot, hogy az ember saját erejéből képtelen a bűntől, a személyes bűneitől megszabadulni, ezért okvetetlenül mindenkire ítélet várna, de mégis Isten valahol nem hagyja azt, hogy az ő terve velünk emberekkel csődbe jusson, ezért maga siet a segítségünkre, és maga lesz majd az, aki átalakít minket belülről, hogy alkalmassá váljunk Isten parancsainak a megtételére. Tehát nem saját erőnkből fogunk megszabadulni a bűneinktől, vaják Jeremiás, illetve Ezekiel próféták, hanem majd Isten lesz az, aki segít nekünk abban, hogy belülről átalakít minket, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy az ő elvárásai szerint éljünk. Mert az emberi tapasztalat azt mutatta, és azt mutatja manapság is, hogy mi emberek magunk erejéből, Isten kegyelme nélkül képtelenek vagyunk új emberré válni. És majd az első pünköstkor az apostolok és a tanítványok megtapasztalják ezt a nagy belső átalakító, újjáteremtő erőt, amelyet a Szentlélek révén fognak kapni, a Szentlélek ajándéka révén. Hogy a két nagy próféta hogyan gondolta ezt a nagy belső átalakulást, zene után majd erre rá fogunk térni.
Töltsd be életünk, Szent Lélek Isten, jöjj és lapasd ránk a szívünk, Szent Lélek Isten, töltsd be életünk. Jöjj vigasztaló, jöjj új reményt hozó, ó jöjj, mert várj te rád a Föld. Szent Lélek Isten, jöjj és lapasd ránk a szívünk, Szent Lélek Isten, töltsd be életünk. Szent Lélek Isten, jöjj és dobbasd lángra szívünk, Szent Lélek Isten, töltsd be életünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában. Racsa Baltya vagyok, a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámára várjuk a hívásaikat. Ma estének a témája a Szentléleknek az ajándéka, a harmadik isteni személy, aki létben tart minket, nem csak a fizikumunkat illetően, hanem a belső életünket illetően is, aki nélkül nem létezhetnénk, aki a maga észrevétlen módján, de mégis rendkívül hatékonyan ott van jelen az életünkben, és arról beszéltem a megelőzőekben, a zene előtt, hogy már ezt az ószövetségi szentírásban is látták, Joel prófétánál van egy nagyon szép jövendőlés, ahol a proféta arról beszél, hogy az Úr napján nem csak ítélet lesz, hanem Isten ki fogja árasztani a maga lelkét, hogy mindazok, akik elfogadják őt, azok képesek legyenek megvallani a hitüket, segítségül hívni az Úr nevét, sajátos ószövetségi kifejezéssel él, és ezáltal megmenekülni. Később a nagy próféták közül ketten is, Ezekiel, illetve Jeremiás próféta is beszél az embernek az újjáteremtéséről, újjáalkotásáról, mégpedig azért, mert szembesülve az emberi valósággal úgy látják, hogy nem vagyunk képesek saját magunktól, a magunk bűneitől megszabadulni, és ezért Isten, hogy ne mondjon csődöt a terve, szeretetből közbeavatkozik, és belülről átalakít minket, hogy képesek legyünk új emberré válni. Talán a leghíresebb jövendőlés Jeremiás prófétától származik, ahol a próféta megjövendőli az új szövetséget, amely majd Isten és az ő népe között fog létrejönni, és azt mondja, hogy igen, jönnek napok, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával, de nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, s ezért meg kellett mutatnom, hogy ki az Uruk. Itt a büntetésre, ítéletre gondol, mondja az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr. Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én leszek az ő Istenük, ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét, így tanítsa, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fogjuk, a legkisebbtől a legnagyobbig, mondja az Úr, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem. Alól beszél Jeremiás próféta, hogy a bensőkbe adja Isten az ő törvényét, és a szívünkbe írja. Ugye a szívünk, a bensőnk, az a mi egyéniségünk a Bibliában, átalakítja az életünket, új emberekké válunk, újra teremt minket Isten. Igaz, itt nem említi a Szent Lelket, de van egy másik jövendőlés Ezekiel prófétánál, ahol elmondja, hogy ez a nagy újjáalakítás, ez arévén fog bekövetkezni, hogy Isten új szívet és új lelket ad nekünk, ami által képesek leszünk az ő útján járni. Ez a nagy belső átalakítás. Ugye mi keresztények ezt az új szövetséget, ezt Jézus révén látjuk megvalósulni. Azt mondjuk, hogy Jézus ezt az új szövetséget nagypénteken a keresztfán kötötte meg, köztünk és a mennyei atya között. Ezért mi már nem a régi, az ószövetségnek a népe vagyunk, hanem Jézusnak a népe, az új szövetségnek a népe. De mégis, hogy hogyan tudja Isten újjá teremteni a mi bensőket, lelkünket, ehhez viszont már az új szövetségi szentírás kell, Jézusnak a tanúsága azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan történik. Talán az első, amit itt érdemes említeni, nyilván az idő szűke miatt én nem tudom teljes egészében kibontani, de érdemes olvasgatni a János evangéliumából azt a részt, ott mindjárt az elején, a harmadik fejezet, ahol Jézus este Nikodémussal beszél, aki titokban megy Jézushoz, és ott Jézus arra tanítja, hogy mennyire fontos az, hogy az ember újjászülessen. Vízből és szent lélekből. A keresztségünkre gondol. Vízből és szent lélekből újjá kell születnünk ahhoz, hogy valóban Isten gyermekei lehessünk. A világosság fiai, a János evangéliuma fogalmazna. A keresztségünk. A keresztségben kapott kegyelem, amely átalakítja a bensőget, hogy is mondja a hitünk, hogy a keresztség Isten gyermekévé tesz, és megszabadít minden bűnünktől, az áteredő bűntől és a személyes bűntől is. A keresztségünk. Azután gondolhatunk például a bűnbocsánatnak a szentségére. Amikor Jézus megjelenik feltámadását követően egy alkalommal a tanítványoknak, szintén János evangéliumában találjuk ezt a részt, akkor mi történik? Rájuk lehel, mondja nekik, hogy vegyétek a szent lelket, tehát egy kis pünkösd is megvalósulottam, vegyétek a szent lelket, és mivel folytatja, akinek megbocsátjátok bűneit, annak bocsánatot nyernek, akinek nem bocsátjátok meg, azoknak megmaradnak a bűnei. A szent lélek a bűnbocsánat szentségén keresztül újjáteremt minket. Tehát így is érdemes gondolni a magunk szentgyónásaira, hogy nem csak egyszerűen azért megyünk oda, hogy na, valamit mondjunk, meg hogyha tényleg kellemetlen lelkiismereti terheink vannak, akkor letegyük őket. Nyilván nagyon sokszor ez a motiváció, ezért megyünk, mert már nem érezzük nagyon jól magunkat a bőrünkben. De azért arra is kell gondolni, hogy nem csak egyszerűen a bűneink bocsánatot nyernek, hanem újra teremt minket ez a szentség belülről. Mert ott a feltámadását követően Jézus ott a teremtő lelket adja tulajdonképpen az apostoloknak. Hát azt a lelket, ami ott a teremtés kezdetén a vizek, a mélységek fölött lebegett. Tehát nem egyszerű bűnbocsánatról van szó, hanem annál jóval mélyebb valóságról minden egyes szentgyónásnál, ahol az ember belülről újra lesz teremtve, Isten kegyelméből nyilván, és ez egyfajta beteljesedése ezeknek az ószövetségi várakozásoknak, amiket láthattunk Jeremiás prófétánál, láthattunk Ezekiel prófétánál, vagy még korábban ott, ahogy említettem, Joel próféta, hogy Isten a maga lelkével, a keresztségünk révén, a bűnbocsánat szentsége révén, az egyszerű hétköznapi gyónásainkban el se hisszük, újjá teremt minket. És hát a harmadik ilyen szentség, amiben megkapjuk ezt az újjáteremtő kegyelmet, ugye ez a bérmálásnak a szentsége számunkra, ugye a nagy pünkösd, a mi személyes pünkösdünk, amikor megbérmálnak, amikor ez a fajta újjáteremtés egy nagyon fontos célt is fog szolgálni, az, hogy azt a küldetést, amit a Jóistentől kaptunk, azt nyilván az ő kegyelméből be is tudjuk teljesíteni. Úgy, hogy az apostolok is, akik mennybe menetelkor kaptak egy megbízást, de valóban apostolokká majd csak pünköskor válnak, amikor megkapják az ehhez szükséges kegyelmet. És ezek az egyszerű galileai halászemberek, tanítványok valódi, hitvalló apostolokká válnak, a mi hitünk alapjaivá, ennek az adománynak a segítségével. Szeretnénk mi is, hogy a Szentléleknek az adománya minket is ilyen bátor hitvalókká tegyen, mint amilyenek az apostolok voltak, én mindenkinek csak ezt tudom kívánni. Továbbiakban mindenkinek kellemes rádiózást kívánok, jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
Szent lélek jöjj, a világ.